Massimo Bottura már 25 éve a három Michelin csillagos modenai Osteria Francescana étterem séfje és a Food for Soul non-profit alapítója, ahol az ételpazarlás ellen küzd. Éttermében a kortárs művészetek, az olasz tradíciók és azok újragondolása inspirálják, a non-profitjában pedig az étterme. Modenában nőtt fel, a folyton a konyhában tüsténkedő nagymamája mellett, és bár elkezdte a jogi egyetemet, sosem hozta lázba, még az elején otthagyta, hogy elindítsa első éttermét. A Food for Soul-t 2016-ban indította el feleségével, Lara Gilmourral, azután, hogy már megkapta a világ összes létező gasztronómiai díját kitüntetését. Szeretett volna a szigorúan vett vendéglátáson kívül is maradandót alkotni, és persze zavarta az a pazarlás, ami a fine dining világában zajlik, és aminek ő is az alakítója, a létrehozója. Az lett a koncepciója, hogy az ételpazarlás ellen nem csak úgy lehet küzdeni, hogy nem dobjuk ki az ételt, hanem meg kell ismertetni a pazarlás káros hatásait minden társadalmi réteggel, azokkal is, akiknek ez nincs szem előtt. Ő kulturális projektként szokott rá hivatkozni, mert azt szeretné, hogy az étkezés mindenkinek közösségi és kulturális élmény legyen, hogy megbecsüljük és szeressük az ételt, amit megeszünk. Ennek érdekében nélkülöző közösségekben például hajléktalanoknak szervez vacsorákat hosszú terített elegáns asztal körül, ahol hosszan beszélgethetnek egymással, és újra megtapasztalhatják a közösségi élmények erejét, amiből egyébként nem jutna sok nekik. Bottura szerint a kultúra megismerése tudáshoz vezet, a tudás pedig változáshoz. Ő mindenképpen hozzáteszi a maga részét, a lelkesedése, az elkötelezettsége mindig magával ragad. A Netflix több filmje is feldolgozza a munkásságát. Nézzétek meg! Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogyan juthat közelebb egymáshoz a környezeti és az üzleti fenntarthatóság. Hogyan jelenthet bizniszt a környezetvédelem a cégeknek. Hogy lehet pénz a szemétből. Erről fogunk beszélgetni Tom Szakival, a TerraCycle alapítójával. Majd Szűcs Winkler Robert fenntarthatósági specialista meséli el, hogy került életek középpontjába a fenntarthatóság. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Nem is tudom, hogy hol kezdjük, mert annyi témát vett fel az az út, amit bejárt a cégetek az elmúlt 20 évben. Ugye 2001-ben indult a TerraCycle, 20 év telt el, és úgy érzem, hogy ez egy olyan biznisz, amiben ti vagytok, amiben a 20 év az még gyerekcipő, baby step.
Nagyon sok történt ebben a 20 év alatt, és nagyon sokat tanultunk. Nekem mindig a filozófia ugyanaz volt, hogy hogy lehet egy olyan világot csinálni üzemmel, ahol nincs a ötlet a szemétnek. A ötlet, hogy szemét létezik, nem lesz. És ezt úgy próbáljuk csinálni, hogy hogy lehet olyan ötleteket kitenni, ahol a szemétnek van valami más lényege, hogy van értéke, valami más érték, vagy máshogy nézzük ki, hogy nem szemét, hanem valami más lehetőséget tud kihozni. De a világ most nagyon kinyitotta a szemét, és embereknek ez kezd fontosabb és fontosabb lenni, De a probléma maga is kezd nagyobb és nagyobb lenni ugyanakkor.
De ez legalább 20 év volt, amíg eljutottunk ide. Emlékszel rá? Szerintem nagyon komoly rálátásod van arra, hogy 20 évvel ezelőtt hol tartottunk ebben a kérdésben. Tehát amikor te arról kezdtél beszélni, hogy a szemét érték is lehetne, akkor szerintem nagyon furán néztek rád. Mit akar ez a csávó?
Igen, nagyon. Most ma ez emberek ez értik jobban, és a ötlet, hogy van olyanféle üzem, ami itt angolul úgy mondják, hogy ilyen social business, vagy mission business, ahol segít a világot, vagy a embereket, és haszont hoz. Ez most egy olyan ötlet, amit embereknek nagyon értik, de 20 éve ez nem volt olyan egyszerű, és a szemét nem volt olyan nagy probléma embereknek, mint ma.
És te hány évre tervezel előre? Mert ha azt vesszük, hogy 20 év kellett ahhoz, hogy a ti munkátoknak köszönhetően is a világ másként tekintsen a szemétre, és ma tartunk ebben valahol, de hogy te mit látsz magad előtt? Ha képes voltál 20 évvel ezelőtt azt vizionálni, hogy a szeméd egyszer érték lesz, akkor most mit lát 20 év múlva, hol tartunk ebben?
Nézd, van sok ötlet, ami jön tőlünk és más cégektől úgy gondolkozni, hogy lehet egy olyan világot, ahol kevesebb szemét vagy nincs szemét. Van nagyon sok okos ötlet és példa, amit most embernek fejlesztenek. De nem vagyok nagyon optimisztik ebben, mert maga a probléma minden nap nagyobb és nagyobb kezd lenni. És ez azért kezd nagyobb lenni, lehet, hogy van három dolog. Egy, hogy maga a nép nő, hogy több ember van minden nap a világon. És nem csak több ember, aki fogyasztó, és sokat fogyasztunk. És minden nap minden ember többet fogyaszt, mint tegnap.
Igen.
És a legnagyobb probléma a világon az a fogyasztás. A második, hogy az összecucc, amit fogyasztunk, az minden nap kezd olcsóbb és olcsóbb és olcsóbb lenni. És amikor lemegy a érték a cuccnak, akkor nincs abba a dologba érték, hogy egy szemétcég gyűjte és feldolgozza, mert nincs érték. És ez egy óriás, gondold meg, mint a 100 éve, hogyha lenne neked egy kanál, az fémből volt csinálva. És hogyha kidobnád, a utcán valaki felvette volna, és leolvasztotta volna valami másra. De hogyha ma az a kanál műanyagból van csinálva, és valami ilyen pocsék műanyagból, akkor senki nem fogja felvenni, mert nincs érték. És ez a legnagyobb baj, hogy sokat fogyasztunk, és amit fogyasztunk, az minden nap a minőség lemegy, és a érték lemegy, és akkor az a két dolog összetéve, az onnan jön a ötlet a szemétnek.
Mi tartja benned a motivációt egy olyan világban, amiben te is arról beszélsz szépen, hogy hát nehezebb, még nehezebb, egyre nehezebb, mert egyre több a szemét.
Mi más csinálna valaki? Ezen kell dolgozni minden nap. És ja, a probléma minden nap nagyobb. Én úgy nézem ezt az egészet, hogy itt vagyunk a világon, mondjuk azt, hogy 100 évet plusz-minusz, ja? Nekem az a fontos, amikor a életemnek vége van, hogy meg tudom nézni, hogy mit csináltam, és a világ azt mondja, nem a nép, hanem az egész világ azt mondja, hogy jó volt, hogy léteztél. És nem azt mondja, hogy jó volt, hogy meghaltál. és minden nap, ezen fog, amikor hogyha tudok dolgozni, ezen szeretnék dolgozni és segíteni, mert mi más csinálnák?
Szerintem nagyon kevesen értik, miközben arról beszélünk, hogy a szemét biznisz, hogy biznisz a szemét. És hogy például a ti profitotok egyébként miből származik? Abból, hogy a nagy cégeknek lelki furdalása van?
De hát szó, a TerraCycle úgy egy ilyen szemétcég, de van sok módszer, ahogy dolgozunk. És mi úgy kezdjük, a legelső kérdés az, hogy olyanféle cucc, ami lehet, hogy csomagolás, lehet, hogy termék, aminek nincs lehetőség feldolgozni, mint a fogkefe, vagy a pelenka, vagy valami, amikor vége van, akkor a szemétbe fogja a nép tenni. A első kérdés abban azt kell kérdezni, hogy miért nem lehet az feldolgozni. És emberek azt hiszik, hogy nincs technikai módszer, hogy lehessen feldolgozni, de a válasz az nem az. A válasz az, hogy a szemét cégek, a tipikus szemét cégek nem tudnak haszont csinálni. Mert a gyűjtés költség és a feldolgozás költség az sokkal több, mint a érték annak a nyersanyagnak, ami kijön a végén. Ezért lehet az alumínium kannát feldolgozni egyszerűen, mert a érték alumíniumnak elég nagy, és több, mint a gyűjtés és a feldolgozás, de azért a használt pelenka az a másik oldalon van. És szóval első módszerünk a Tales Like-ba az azt mondani, hogy van egy olyan ember, vagy nem az olyan ember, hanem cég, aki ebbe befektetne. Szóval lehet, hogy a pelenka cég befektetne. Vagy lehet, hogy a bolt, aki eladja a pelenkát, befektetne. Vagy lehet, hogy a fogyasztó, aki használja, befektetne. Valakinek kell befektetni pénzt, hogy mi tudjuk gyűjteni és feldolgozni azt a féle szemetet. És ebben a bizniszben úgy működik, hogy mi kapunk így befektetést gyárból, vagy a boltból, és akkor lehet ingyen programokat adni a fogyasztóknak, és lehet, hogy a fogyasztó akkor azt a márkát fogja venni, és nem egy másik márkát. Vagy abba a boltba fog menni, és nem egy másik boltba. Példa, de van sok példa.
Ugye nagyon sokszor éri az a vád a nagy vállalatokat, a nagy mamut cégeket, hogy minden, amit a környezetért tesznek, az tulajdonképpen csak a brandingük része, és nem megalapozott eléggé, nincs mögötte valódi módszertan, sőt, lehet, hogy még szándék is nehezen. Te hogy viszonyulsz ezt? Nagyon nagy cégekkel dolgoztok, akik közül néhányakat szokták ezzel vádolni. Segítitek őket ebben? Vagy volt már olyan, hogy azt mondtad egy nagy cégnek, hogy na jó, ebben nem veszek részt, így inkább nézzük meg másként?
Igen, mi csak azon dolgozunk cégekkel, a legelső, hogy csak azon, hogy a szemetet lehet gyűjteni, feldolgozni, vagy szemétből lehet csinálni a terméket, vagy újrahasznosítású módszere tenni azt a szemetet. Semmi máson nem dolgozunk, csak azokon. De azt tanultuk meg, hogy ezeket a féle ötleteket csak úgy fogja a cég nagyra tenni, egy ilyen világi színpadon és óriási mennyiségekben csinálni, hogyha értik, hogy az hogy fog segíteni a céget. Hogy
lesz belőle pénz?
Hogy lesz belőle pénz? És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben azt tanultam meg, hogy a üzem maga nem tudja a világot, it can't save the planet. You know,
nem tudja megmenteni a világot a cég.
Nem, mert a cég az csak minden nap nagyobb akar lenni, és a cég az igaziból egy tükör, hogy mi mit akarunk.
Mint fogyasztók, cégeknek, úgy érted?
Igen, és a fogyasztó az a Isten igaziból, a egész ötletben, mert hogyha nézd, bemegyünk, mondjuk azt, hogyha bemennénk ma egy boltba Budapesten, és nézzük, hogy milyenféle termékek vannak a polcon. Az más lesz, mint hogyha bemennénk egy boltba Japánba. Uh-huh. Lehet, hogy Budapesten több krumpli van, és lehet, hogy Japánban több rizs van a polcon. És de ez azért van, mert a nép Magyarországon lehet, hogy több krumplit akar, és lehet, hogy Japánban több rizst akar, és a bolt az nem azt nyomja, hogy mit akarna a nép, hanem azt nyomja, hogy mit akar a nép, és azt fogjuk rátenni a polcba. És ez nagyon fontos, hogy a cég maga nem tudja azt változtatni. Mert a cég az olyan, mint egy állat, és azt nem tud azon változtatni. Szóval a legfontosabb kérdés, hogy mi magunk, min akarunk, mi az, hogy vote, hogy...
Szavazni.
Szavazni. És mi minden nap szavazunk a pénzzel, amin költünk. És abból több lesz. És amin nem költünk, abból kevesebb lesz. Ez az. Na, a cégeknek az a lényege, hogy lehessen példákon szavazni. Azt ki kell tenni a cégeknek, hogy lehessen lehetőség valamint szavazni, de a végén a nép szavaz, a fogyasztók szavaznak, és a legjobb szavazás, hogy ne fogyasszon valaki valamit, ne vegyen. Mert a végén gondold meg, hogyha...
De akkor hogy csinálnak a cégek bizniszt?
Ja, de a legvégén nem az a lényeg.
Aha.
A lényeg, hogy az, hogy mi, mint nép, hogy élünk, hogy a világ az hogy fog, a gyerekeknek mi lesz a végén, maga, ahogy legyen haszon és legyen cég, nem azért van a világ.
De akkor tulajdonképpen a ti cégetek ugyan elvégzi a folyamatokat az újrahasznosítással, a gyűjtéssel, mindennel kapcsolatban, ugye van a loop is, nem csak a TerraCycle, yeah. De yeah. Hogy valójában azzal kéne rengeteg időt tölteni, és valószínűleg a te időd zöme arról szól, hogy nagy cégvezetőknek megpróbálod elmagyarázni, hogy mi a lényeg az üzletben, vagy mi lehetne az üzletük lényege.
Nézd, én ezt a mondatot, ezt a népnek kell magyarázni, mert a népnek, a nép tud ezen dolgozni. A nép tud azt mondani, hogy ma ezt nem fogom megvenni, vagy ma nem húst eszek, hanem
zöldséget
eszek. A cég az csak azon tud reagálni, hogy én most fogok adni azt a húst, vagy azt a zöldséget, amit a nép akar venni, és hogyha a nép nem beszél, akkor a gyárak kisebb lesznek. Amit a cégeknek kell nagyon dolgozni, és azt mi azt próbáljuk nomni a cégekkel, hogy miért jobb, hogy zöldséggel fogsz dolgozni, és nem hússal fogsz dolgozni, és az hogy fog segíteni, hogy több haszon fog jönni neked.
Ugye nagyon sokat beszélünk mostanában a körforgásos gazdaságról, ugye ez a cirkuláris, amit említettél. Hol tartunk ebben? Mekkora része az üzleti közegnek érti ezt, és éli, és működteti?
20 éve a ötlet nem is létezett. Ma már tanítják egyetembe, és majdnem minden cég hallotta erről az ötletről, hogy circular economy. És emberek kezdenek ezen nagyon gondolkozni. De úgy kezd, először kell, hogy legyen az ötlet, és emberek gondolkoznak rajta, utána kell, hogy emberek csinálnak valamit. Az fontos, hogy most emberek kezdik a beszélés róla. De én azt mondanám, hogy sokkal gyorsabban kell ezen dolgozni, mert nincs annyi időm, mint emberek gondolnak.
Szerinted mennyi időnk van?
Már azt hiszem, hogy negatívban vagyunk. Nem tud, ez nehéz tudni, hogy negatívban, pozitívban vagyunk, de én azt mondanám, hogy nincs idő, mert nem lehet várni.
De hogy lehet katalizálni ezeket a változásokat? Hogy lehet elérni azt, hogy a mennyiség kultúrája helyett a minőség kultúrája jelenjen meg nagyon széles nyilvánosságban, tehát az a mainstream része legyen?
Igen. Szóval először azt mondanám, hogy a jó hír, hogy ez volt a világ 100 éve. Szóval 70 éve változott, addig mindenkinek kisebb élete volt, minőség nagyon fontos volt. Amikor vettük egy ruhát, az 20 évig volt nálunk, érted? És nem sok húst tettünk, és mind sok másféle példa. Szóval ez csak 70 éves ez az egész ötlet, hogy most óriási mennyiséget fogyasztunk, ilyen pocsék dolgokból.
Akkor ezt hogy magyarázod el fogyasztók milliárdjainak, hogy mostantól azt, amit megspóroltak időt azzal, hogy egyébként gyártották a szemetet, azt most ne csinálják?
Ez egy kultúrai kérdés, és nehéz változtatni a kultúrát, mert olyan mondani, hogyha mondjuk az, hogyha te hiszel a Istenbe, és azt fogom mondani, hogy ne hiszél a Istenbe. Az nem egyszerű, vagy fordítva. Én azt hiszem, ez úgy kezdődik, hogy magunkon kezdünk. És nekem is ez nehéz. Én is szeretek vásárolni, mindenki szeret vásárolni, de úgy kezdjük azt, hogy magunkon változtatni valamit, és a legegyszerűbb hely, ahol kezdjük, azt tudjuk, úgy vásároljunk valamit, hogy két dolgot kell a fejünkbe tenni. Egy, hogy amikor azt veszünk, mondjuk azt, hogy veszünk egy tollat ma, akkor holnap két olyan toll lesz gyártva. Egy, mert kell azt a tollat, amit megvettünk, azt
pótolni.
Igen. És mert a gyár azt fogja mondani, hogy az a toll jó, szóval még egyet gyártunk, mert lehet, hogy más is fogja azt venni. És amit nem vettünk, akkor abból holnap egy kevesebb lesz, mert a gyár azt látja, hogy emberek nem veszik, és levisszük a mennyiséget. Az a legelső. Az a szavazás. De a második, az, hogy a környezetvédés, az egy komplikált kérdés. Érted? Mennyi ember érti, hogy amikor veszel egy shampoot, akkor lehet, hogy a majomnak nem lesz erdő Brazílba, mert kell a palm oil, a föld a palm oilnak. Ez sok ember nem érti, vagy hogy létezik az összes ilyen probléma. De ha azt értjük, hogy amikor veszünk, akkor szavazunk arra, hogy legyen több bánya, legyen több erdőt kivágni, és több ilyenféle példa, csak értjük azt magunk a fejünkbe, amikor azt veszünk, lehet, hogy máshogy fogunk venni dolgokat.
Igen, de minden kultúraváltás rettenetesen hosszú idő. És pont Igen. Azt mondtad az előbb, hogy már nincs, már negatívban nincs vagyunk. Akkor Igen. Ezt hogy lehet feloldani?
A legelső, hogy kezdjük. Kezdjük ma. Mondok három példát, ahol ez egy picit segít. A példa, mint a elektromos kocsik ma, mint a Prius, az azt mondta, hogy drágább kocsi, és igaziból egy váltás, hogy jobb a környezetnek, de nem gyors és drágább. 50%-kal drágább. És akkor kiveszi, akinek nagyon fontos a környezet. És az csak 1 vagy 2%.
Meg aki megengedheti magának.
Mind a kettő. Igen. Ma a elektromos kocsik kezdenek azt tudni mondani, hogy ugyanaz a ár, és sokkal gyorsabb, és csak jobb, és nem azért veszi a nép, mert akarja segíteni a környezetet, de csak mindegy jobb kocsi. És most mi történik? 10 év alatt, vagy 20 év alatt az összes kocsicég csak elektromos kocsit fognak gyártani. Mi azt tanultuk, hogy én azért nyitottam ki az egész ötletet, mert akartam, hogy jobb legyen a környezet. De emberek nem azért akarják megvenni. Azért akarják megvenni, mert egyszerű, és szebb a csomagolás, érted, jobb minőség nyersanyagból vannak csinálva, és azt is érzik, hogyha a kaja az nem műanyagban van, hanem üvegbe vagy fémbe, akkor jobb, amikor eszed a testednek.
Na ugye mondjuk el, hogy a loop az mit csinál, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, tehát ugye ez újrahasznosítási logika mentén egy platform, ahol gyakorlatilag amit megveszünk, az is már eleve olyan csomagolásban veszük meg, ami arra szolgál, hogy aztán újra tölthető legyen például sokféle dolog.
Szóval mi néztük nagyon, hogy ma a újrahasznosítás az hogy működik. És van háromféle módszer, ami ma működik a világon. Van az első módszer, ami most kezd több és több, Németországban kezdett Berlinbe, és most sok másik helyen is van, lehet, hogy Magyarországon is van ilyen bolt, ahol maga hozod a palackot a boltba, és ott töltöd meg. És az működik, de mi a baj benne, hogy az nagyon sokkal több munka a fogyasztónak, nem egyszerű. A második, ami most kezd nagyon működni, ahol megbeszel egy palackot, ami fémből van csinálva, vagy üvegbe, és akkor nem, amikor a boltba veszed ablak tisztítót, akkor nem a egészet veszed, hanem csak egy ilyen koncentrátumot.
Igen,
és akkor ezt beteszed. És ez is nagyon jó, de nem lehet mindenbe ezt csinálni, nem lehet minden koncentrálni. So, mi néztük, hogy mi az a lehetőség, ahol lehet nagyon sok terméket betenni, és mi azt láttuk, hogy ahogy volt a világ, hogy a cégek újra töltik, abban van a lehetőség, és az már ma is létezik. A egész német üdítő szisztéma az úgy működik ma. Kanadában egész sör szisztéma úgy működik ma.
Hogy amikor mondod a példákat, ezeknek a példáknak a nagy része nagyon fejlett országokhoz kapcsolódik.
Igen.
És ezt említettük is, hogy ez a fajta tudatosság, ez jelenleg a fejlett országok privilégiuma. Igen. Hogy lesz Igen. szerinted nem luxus ezzel foglalkozni a világban? Hogy fog ez tudni elterjedni a szegény országokba? És szeretném, ha itt megemlítenénk, hogy Magyarországon volt egy kísérletetek, ami igazából nem feltétlenül jött össze.
Pontosan igazad van, hogy ez az összes példák, a recycling, a feldolgozás, vagy a újrahasznosítás, mint a reuse, az egyszerűbb, gazdag és nagy, mind a kettő. Gazdag és nagy országokban, ott egyszerűbb, és azért egyszerűbb, mert ott nagyobb mennyiség pénzzel lehet játszani, és ilyen szisztémákat egyszerűbb bekapcsolni.
Meg
és
a kultúra is nagyon máshol van.
Hát, ezen nem mondanám. Ez egy fontos dolog, hogy a népnek a kultúrája az nem változik.
Oh.
És inkább ahol nehezebb, mint Magyarország, vagy még nehezebb, mint Thailand, vagy Laos, vagy Kambodzsa, ott még többet akarja a nép. És a legnehezebb, a Magyarország ilyen közepen van, a legnehezebb azok a országok, ahol nagyon-nagyon szegény a nép. És ott miért nehezebb? Mert ott maga a termékek még olcsóbb, mint ma, mint ahol, hogyha veszed a shampoot Indiába, akkor nem palackba veszed, hanem ilyen pici sachetba, ahol mennyiség van a shampoonak, mert nincs pénzed, és csak egy ilyen fillérekkel kell megvenni, és abban az a probléma, hogy nagyon-nagyon kicsi, nem lehet rátenni egy depozitot a palackon. Hogy fizetne ki valaki azt? Szóval ezen gondolkozunk nagyon, és próbálunk egy példákat kinyitni, ahol lehet ezen tanulni, de mindig az nehezebb.
Hogy tudod elmondani pozitívan azt, hogy amiről beszéltünk, hogy tulajdonképpen vissza kellene menni oda, ahol 100 évvel ezelőtt ahogy viszonyultunk minőséghez, Igen. ahogy viszonyultunk tárgyakhoz. Hogy fordítod azt át, hogy ez ne visszamenésnek tűnjön, hanem fejlődésnek, amit szinte ilyen fétésszerűen kezelünk, Igen. bár én nem gondolom, hogy mindig a fejlődés és a növekedés kellene, hogy legyen a következő lépés, de mégis ez a visszalépés, az hogy lesz végül is előrelépés?
Igen. Ez nagyon fontos, hogy kifejezzük, mert én nem azt mondanám, hogy visszalépés. Ez az, hogy kitől tanulunk dolgokat? Idősebb emberektől, azok a tanárok, és azok tanítják a gyerekeket. És én úgy nézném, hogy tanuljunk a történelemből, mert nagyon sok okos dolgot lehet tanulni a történelemből. És nem, hogy menjünk vissza, mert az visszalépés, senki nem akar visszalépni, hanem lépjünk előre, de abból a tanításból. Szóval mit lehet tanulni abból? De az előrelépés az egy jobb élet kell, hogy legyen, ahol több idő van barátokkal lenni, ahol több éveket tudunk élni, ahol, ahogy lakunk mindennet, többet élvezzünk, és ezt lehet kihozni úgy, hogy ahogy vásárolunk, és vásárolunk olyan dolgokra, ami fog sok időt lehet, hogy létezzen, és hogy jobb a testünknek, és ebbe, ez egy nagyon pozitív kilátás, mert maga ez ilyen gyors fogyasztás, abban nem, a végén nincs annyi élvezés, hogyha igaziból kinézed.
Nagyon örülök, hogy ezeket fogalmaztad meg, és hogy remélhetőleg ennek köszönhetően most sokan elgondolkodnak azon, hogy mi lehet a viszonyunk a szeméthez, és egyébként a pénzhez is.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig Szűcs Winkler Robert, fenntarthatósági specialista meséli el, mi volt az ő fordulópontja.
Én úgy nőttem fel, hogy a város szélén, és kutyával kisétáltunk a tóhoz, és biciklivel jártam mindenhova, szóval valahogy alap volt mindig. Egyetem alatt nem volt szelektív hulladékgyűjtés, akkor bevezettük, barátokkal szemétszedés szerveztünk, mert nem tetszett, szóval ahogy ez így mindig ott volt, hogy ez ügybe valamit lépni kell, vagy lehet, meg hogy ez fontos. Nekem az egyik voltam, pont említettem is, ez az ausztrál munkatapasztalat, ahol a környezetvédelem meg a munka találkozott, mert bennem sokáig az volt szétválasztva, hogy valami, amiből élni tudsz, az valami annak kell lenni, ami hasznos, és amire van igény a piacon, erre nincs igény. Szóval én ezt a kettőt nagyon későn, ahhoz kellett egy 5-10 év, hogy ezt összekössem, hogy a környezetvédelem meg az informatika is lehet együtt. Mert én nekem azért egész gyerekkorom az informatika egy meghatározó téma volt sokat. Játszottam számítógéppel, de érdekelt is a téma. Szóval mindig úgy éltem, hogy én informatikus leszek, de a környezet az meg nagyon fontos nekem mellette. Maga a attitűdben nekem a másik nagy fordulópont az meg az volt, amikor gimnázium elsőbe, matekból nem voltam a jobb a tanárral, és kettest kaptam évvégén, de úgy, hogy általánosban én még matek versenyekre jártam, de nem akartam tanulni, egyszerűen meg voltam sértődve, vagy én nem. Hazamentem, anyukám megmondta, hogy hát kisfiam, ha mindent megtettél, akkor büszke vagyok rá, de ennyi. Hát én mondtam, persze, igen, ez így van, de magamban ott volt, hogy de hát nem, hát ez nem így van, hát miért gondolja anyukám? Én arra számítottam, hogy ő most jól leteremt, hogy mit képzelek, meg nem tudom. Nekem egy furcsa helyzet volt, hogy a felelősséget rám állította teljesen. És érdekes, pár éve beszéltünk erről, és nem emlékszik amúgy erre a beszélgetés, nekem nagyon megmaradt. És az szerintem adott egy, vagy ilyen helyzetek teremtették, hogy felelősséget kell vállalni a környezetedért, meg azért, aki vagy, meg amit csinálsz. És ha én látok valamit körülöttem, akkor nem mondhatom azt, hogy hát a politikusok, azok a cégek ennyi akármi, hanem mi az, amit tehetek az ügybe, hogy ne így legyen, ha ennyire foglalkoztat. Ha nem foglalkoztat, akkor meg nem belásni magamat. Ha nem értek hozzá, meg nem tudok, akkor nem, de ha zavar a hulladék az udvaron, akkor nem azt mondani, hogy hát ez a hulladékos cég már megint nem vitte, hanem összeszedni és beszélni valakivel, hogy mit lehetne ez ügybe tenni.
A te életedben biztosan az is forduló pont volt, ha nem tévedek, hogy sokáig alkalmazott voltál nagy cégnek, ma pedig cégvezető vagy egy kisebb cégnek.
Én úgy jöttem el a multitól, hogy közben környezetmérnöki MSC-t elvégeztem a munka mellett, és meg kell mondani, a cégebe támogatott is multiként, és a diplomunkámra éreztem azt, hogy a diplomunkám az, amivel ki tudnék tűnni, és ott egy életciklus elemző szoftvert írtam, szóval itt jött a informatika meg a környezetmérnöki, és úgy éreztem, hogy a munka mellett nem megy, szóval fölmondtam, úgyhogy semmi nem volt. Kaptam az egyik cégtől szakmai támogatást, és én abban bíztam, hogy ezt jól megírom, akkor majd ők biztos fölvesznek. Aztán ők végül is 4 hónappal később föl is vettek, és 2 hónappal később meg egy másik cég levadászott, hogy akkor gyere ide. Mert kiderült, hogy nincsen olyan ember, aki ezt a kettőt ötvözné, de az igény az kezdett megteremtődni Magyarországon is, és azóta itt vagyok.
Ráadásul te a fordulópontok kapcsán mások fordulópontjait is követed, hiszen abban a transformációban, amit támogattok, amit segítetek, ami elindul adott esetben egy pánikból, vagy elindul abból, hogy te jó ég, nem tudom, mit csináljak, valószínűleg érzékeled, hogy az adatok hatására, amihez hozzásegítitek például a szereplőket, történik valami változás a vezetők is, meg hát a szervezet életében is. Abszolút. Tudsz említeni valamilyen példát, ami nagyon megmaradt, ilyen ráeszmélés?
Dolgoztunk a Vöslauer Ausztriába, náluk volt egy annyi volt a lényeg, hogy a fenntartósági adatgyűjtést szerették volna automatizálni, mert különböző energetikai egyéb adatokat akartak egy rendszerből egységesen, folyamatot akartak javítani. És kiderült a bevezetés során, amit eddig Excelbe csináltak, hogy rossz volt az Excel. Nem stimmeltek a számok azzal, mint a mi rendszerünkbe, és 2014-ben meghatározták, hogy 2020-ba hova akarnak eljutni széndioxid kibocsátásba, hogy azt szeretnének egy 20%-os csökkenést elérni, és kiderült, hogy a bázis év, amihez képest meghatározták, az 8%-kal alacsonyabbként határozták meg, mint ami valójában. Magyarul mondva, ők innen magasabb, mondjuk 100%-et 108%-ról kell 80-ra lejutniuk, mert ők megmondták, hogy ezt a számot fogom elérni 20-20-ra. És a vezetőséghez ment az egész, hogy hát volt egy hiba, lejelentettük fenntartósági jelentésben, kim van egy hiba, bevállaljuk-e, vagy akkor elkezdünk magyarázkodni, hogy hát akkor rosszul számoltuk, akkor most ez csak ennyi lesz. És bevállalták, az nekem nagyon-nagyon izgalmas pillanat volt, hogy egy adatelemzés hiba miatt 28%-os célt lőttek be maguknak, amit azt nem csináltak volna, hogyha nincs előtte, de nagyon szép volt a folyamat szerintem, hogy tényleg adat alapon beszélgetés folyt, elkezdték nézni, meg tudjuk-e tenni, és a végén meghozták azt a döntést, hogy igen, kommunikáció, felelősség minden szempontból ez a lépés, hogy... És amúgy 2 éve benne a tervben látták, hogy még a 28 is reális lehet, és azt mondták, figyelj, akkor lépjünk nagyobbat.
Ez az epizód is azt járta körül, hogy bár a kapitalizmus a legjobb rendszer, de a növekedés és a fogyasztás következményei miatt változásra szorul. Csak hogy Tom Szaki sokakkal ellentétben abban hisz, hogy ezt a változást nem az üzleti élettől, hanem az emberektől kell várni. Csak onnan indulhat. Mert az egyének tudják a pénzükkel, a mindennapi fogyasztási és szemetelési szokásaikkal kikövetelni a változást. Kiderülhetett ma az is, hogy a szemét bizony jó biznisz. Szerintem több olyan ember kellene az üzleti életben, mint Tom Szaki, aki azt vallja, halálunkkor a világ úgy reagáljon a távozásunkra, hogy de jó volt, hogy éltél, és nem úgy, hogy szerencse, hogy végre elmentél. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezetőszerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.